Lapozzatok élek a Pálapostól Filippi beliekezét leveléhez, a harmadik fejezethez. Innen fogunk igét olvasni, és a negyedik részből is. És öröm az örömhír által témában fogunk együtt gondolkodni Isten igéje nyomán. Pálapostolnak a Filippiben élő gyülekezethez írott leveléből a harmadik fejezet első versétől olvasom az első három verset, majd a negyedik fejezetből néhány verset. Így hangzik Isten igéje, helyeteken ülve kövessétek ezeket az igéket. Egyébként pedig, testvéreim, örüljetek az Úrban, hogy ugyanazt írjam nektek, engem nem fáraszt. Titeket viszont megerősít. Óvakodjatok a kutyáktól, óvakodjatok a gonosz munkásoktól, óvakodjatok a megmetéltektől. Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten szent szelleme szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. A negyedik fejezetből, a negyedik verstől így hangzik Isten igéje, örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Csodálatosak ezek a szavak. Pál apostol a római első fogsága idején írja ezt a levelet is, annak a gyülekezetnek, amely elég viszontagságos körülmények között jött létre. Az apostol cselekedetei 16. fejezetében az első megtérő, ki emlékszik, ki volt Filippiben, egy Lídia nevű asszony volt, akinek megnyitotta az Úr a szívét és megtért, házába fogadta az apostolokat. Majd elindul a misszió, és egy elég komoly szellemi konfliktusba kerülnek a városban, ugyanis egy jövendőmondó lélektől megszállott leány megpróbálja magát a szellemben, elévő gonosz szellem beazonosítani, hogy ugyanaz a szellem működik Pál apostolékban, mint a jövendőmondó leányban. És akkor ő tanúbizonságot tesz gyakorlatilag Pál apostolék mellett, hogy itt vannak az Isten magasság, a magasság Isten szolgái. Nyilván Pál ezt nem hagyhatta, mert teljesen nyilvánvaló, hogy két szellemi világról van szó, amely erős konfrontációban egymással. És amikor így zaklatta Pálikat, Pál mondta, a Názáreti Jézus nevében, menj ki belőle. És azonnal kiment belőle a jövendőmondó, pontosabban még abban az órában kiment belőle a jövendőmondó lélek. És nagyon sajnálták ugye a gazdái, ennek a rabszolgalánynak a gazdái, hogy a nagy jövedelmet, amelyet a jövendőmondó lélek által próbáltak beszedni, ettől elestek, és akkor nagyon komoly zűrzavar támadt. Nyilván az érvelése ezeknek a tulajdonosoknak nem arról szólt, ami a valóság volt, hanem próbálták támadni Pálékat, de mindenképpen egy komoly szellemi konfliktusba keveredtek bele, amelynek fizikai megnyilvánulása is voltak, gyakorlatilag felbőszítették ellenük a helyi vezetőket, Pált és Szilást megbotozzák, és börtönbe vetik. És valamennyi időt töltenek a börtönben, csak ugye tudjuk, hogy éjszaka imádat és dicsőítés folyik Pál és Szilás a börtönben, imádja, dicséri az Istent, aztán Isten, szokták mondani, hogy üti a ritmust a lábával, annyira tetszett neked dicséri, és akkor megremeg a börtön, és kinyílnak az ajtók, és akkor a filippi börtönőr és majd családja megtér, átadja az életét az Úrnak, és hát aztán még a vezetők is oda mennek, és bocsánatot kérnek Páltól, mert nem azért, mintha hittek volna az evangéliumban, hanem megijedtek, hogy római polgárokat törvény ellenére vertek meg. Szóval ez a gyülekezet, amely ilyen azért viszontagságos körülmények között jön létre, és már az első, a születésekot át kell élni, az üldözést, az ellenszegülést, a szellemi konfliktusokat. Ennek a gyülekezetnek ír az a Pál levelet, aki évek óta van fogságban, ráadásul a fogsága jogtalan volt. Nem tudtak rá bizonyítani semmit, és volt egy ígérete az Istentől, hogy a császár előtt fogsz tanúbizonyságot tenni én rólam. Valószínűleg Pál apostol hát nem ilyen utazást tervezett el, hogy római katonák által, meg római fogságban várakozik arra, hogy tanúbizonyságot tegyen Jézus Krisztusról. Szerintem nekünk is vannak elképzeléseink az Isten ígéreteiről, hogy hogyan fogjuk azokat beteljesíteni, és hogyan fogunk eljutni esetleg egy-egy helyre. Hát nem mindig úgy történnek a dolgok, ahogy mi elképzeljük. És Pál apostol fogságban van, és gyakorlatilag azért, amilyen szeszélyesek voltak a római császárok, jó kilátásai nem voltak a raboknak. Tehát gyakorlatilag a halál révén állt Pál apostol. Beszél is erről a Filippi levélben, a Filippi 1.21-től azt mondja Pál, mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor, hogy melyiket válasszam, nem tudom. Szorongat ez a kettő. Vágyom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. De miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Pál apostol gyakorlatilag kész volt meghalni az Úrért. Tisztában volt vele, hogy ha meghal, az Úrra lesz. Ha él, akkor is. Ha meghal, színről színre látja az Urat, ha életben marad Krisztus követésében, az evangéliumot tudja képviselni és hirdetni, és bátorítani tudja a szenteket. Talán emlékeztek rá, itt is említettem annak a egyiptomi asszonynak a bizonyságtételét, akit megkérdeztek, hogy mi a véleménye azokról az ISIS harcosokról, vagy arról az ISIS harcosról, aki lefejezte az ő fiát, a kopt keresztény fiát. És akkor azt mondta ez asszony, valahogy így fogalmazott, hogy megköszönném neki. Hálás vagyok, amit tett. Mert megaradott az én fiamnak, hogy mártírként dicsőítse meg a mi úrunkat, a názati Jézus Krisztust, és úgy vonult be az én fiam a mennyországba, hogy Krisztus mártírja, ez a tisztesség. Nagyon jót tett vele. Behívnám és megvendégelném. Ugye veri a biztosítékot. De hát éppen erről szól, hogy nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Tehát akiben ott van az Isten szelleme, és az Úrtól való új élet, attól már nincs mit elvenni. Tehát nem tehetnek veled olyat, ami végzetes. Mert ha megölnek, az életedet nem vertik el, mert neked örök életed van. Egy dolog történik, mert ha megölnek, négy a mennybe. Besegítettek azonnal a mennyországba, és dicsőségesen vonulsz be, mint az Úr mártírja a mennyei királyságba. Ha életben hagynak, akkor is mi történik? Az Úrral élek, ránézek, őt követem, és az evangélium munkájában örvendezve szolgálom az én Uramat. Tehát akár élek, akár meghalok, én az Úré vagyok. Így van? Nem vehetnek el tőled semmit. Mert odaadtad az életedet Jézus Krisztusnak. És Pál ebben az örömben van. Ezért képes írni a Filippiben élőknek is, hogy egyébként pedig testvéreim, örüljetek az Úrban. Azt mondja, hogy ugyanazt írjam nektek, engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. Én a fogoly Pál. Örüljetek, ne szomorkodjatok. És aztán beszél arról is Pál itt nekik, hogy vigyázzatok, mert vannak gonosz munkások, akik el akarják lopni az örömötöket. Ezek voltak azok a zsidó tanítók, akik bizonyos emberi szabályokkal próbálták kiegészíteni az evangélium üzenetét. Tehát, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneinkért, jó rendben van, megbocsátottak a vétkeink, aki hisz benne, bűnbocsátot nyer, de csak azok jutnak a mennyországba, akik ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt így, meg így csinálják. Például körülmetélkednek. Ilyen tanítás is volt, és zsidóvá is kell lenni, és a zsidó törvényeket is be kell tartani. És ezekre mondja Pál, hogy ezek nem körülmetéltek, ezek meg vannak metélve. Ezek hamis munkások, gúzsba kötik a lelketeket. És azt mondja Pál, hogy mi vagyunk, akik Isten lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és mi nem a testben bizakodunk, nem abban bízunk, amit a testünkben cselekedetek által el tudunk végezni. hanem egyedül bizalmunk Jézus Krisztusban van, és tudjuk, hogy semmi, amit teszünk a Földön, nem tesz hozzá ahhoz, amit Jézus Krisztus tett értünk, mert az teljes. És örök. És ez a mi örömünk. És azt mondja, vannak szellemek, akik megpróbálják a lelketeket gúzsba kötni, és megfosztani titeket az örömtől. Hallottuk a bevezetőben, ilyen a komfortizmus például, az anyagiasság kötelékei, a vallásosság kötelékei, a vallási gyakorlatok evangéliumi szintre emelése, hogy akkor az az igazi, ha így meg így csinálsz dolgokat, ha ekkor meg akkor meg, ilyen a liturgia, így van felöltözve, jobbra megy, eszik fagyit, nem eszik fagyit, fel kell, nem kell fel, böjtöl, nem böjtöl. Egy csomó olyan szabály, amitől nem lesz több a hívő élet. Mert nem tesz hozzá Krisztus áldozatához. Mert ahhoz nincs mit hozzátenni. És aztán folytatja az apostol 4. fejezetben, örüljetek az Úrban mindenkor, azt mondja, bár ismét mondom, örüljetek. A ti szelítségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr pedig közel van. Szóval ne aggódjatok, hanem imádkozzatok, és könyörögjetek. Adjatok hálát az Istennek, és így tárjátok fel kéréseiteket ő előtte. És az ő békesség, amely minden értelmet meg fog haladni, meghalad, megőrzi a szíveteket és gondolataitokat, Krisztus Jézusban, mi Urunkban. Olyan hamar lehet azonosítani a Szent Szellem munkáját, meg a testnek és a gonosz szellemek reakcióját. Nekünk hívő embereknek. Ugyanis a Szent Szellem munkájában öröm és békesség van. És minden, ami tőle idegen, abban zaklatottság van, szorongatatás van, űzöttség van benne. Nem tudom, észrevettétek-e, már beszélgettek valakivel, és nem az Isten szerinti gondolatokat mondjátok neki. És hogy milyen szellemi-lelki reakció zajlik be bennetek. És milyen az, amikor az Isten igével együtt szól valaki, és Isten szellemének tetsző dolgokat beszél. Ismeritek ezt az érzést, akik már az Úré vagytok? Hogy mennyire világos, hogy az egyikben a zaklatottság van, sokszor a vitatkozás, a szóharc jelentkezik, a másikban pedig az öröm van, és a békesség, a szabadság. Tehát akkor sem érzed rosszul magad, ha nem értenek veled egyet. Mert tudod, hogy te, amit mondasz, az Istentől szólod. És az megáll. És nem kell legyőzni a másikat. Benned van egy szabadság. De amikor emberileg, testileg ez a megmetélt lelkület jön az emberbe, a szóharc betegségében szenved valaki, megpróbálja másikat nem meggyőzni, hanem legyőzni, azt nem támogatja a Szent Szellem. Az ember egyből elveszíti a békességét, és zaklatottá válik. És akkor próbál igazolást keresni az ő tetteire, csak ezt nem fogja támogatni az Isten. És Pál apostol azt mondja, hogy az aggódás az egy ilyen dolog. Ugye a szelídség ellentét egy ilyen dolog, és a szelídség pedig az Úrban való bizalom, az ima és a könyörgés, a hálaadás. Ez Isten békességét vonza az ember életébe, és megőrzi az ember szívét és gondolatait Krisztus Jézusban, a mi Úrunkban. Nagyon érdekes az is, hogy az Efézusi, vagy a Filippi 4:2-3-ban azt mondja Pál, tehát még mielőtt kifényeznénk a filippi gyülekezetet, hogy milyen szuperek voltak, be egyik legjobb gyülekezet ott Pálnak, azt mondja, örömöm és koronám, tehát nagyon misszionáló gyülekezet volt, anyagilag is finanszírozta a misszió munkát, támogatta Pált is személyesen, tehát egy rendkívül jó gyülekezet volt egyébként. Mégis volt két nő a gyülekezetben, az egyiket Evódiának, a másikat Szüntükének nevezték, és ezek vitatkoztak. Fújtak egymásra, veszekedtek. Azt mondja Pál, Evódiát és Szüntükét intem, hogy legyen egyetértés közöttük. És kérem az én szolgatársamat, hogy segítsen nekik, hisz munkatársak vagyunk az evangélium ügyében. Méltatlan az Úrhoz, hogy vitatkozunk és veszekedjünk, béküljenek meg. Ugyanis ez a fajta békétlenség, a testvérviszály szintén elvesz az ember örömét. És megfosztja az embert az Isten jelenlététől. A másik örömgyilkos az a félelem. Pál apostol a Szent Szellem által, Isten jelenlét által diadalmaskodott a halál felett, de diadalmaskodott az élet felett is. Szerette az életet, de nem akart mindenáron élni. Szerette az Úr Jézust, de nem akart mindenáron meghalni. Értitek? És gondoljatok bele, hogy a degenerált lélek, az pedig halni akar, menni akar az Úrhoz. Én már mennék az Úrhoz, már most letettem itt, nekem már nem, ne szenvedjek már itt a földön semmit. Ugye ez nem az öröm lelkülete, nem az evangélium szellemisége. Az evangélium öröme által az ember szereti az életet. De az életnél jobban szereti Jézust. Jézus Krisztust. És mivel jobban szereti Jézus Krisztust az életnél is, ezért kész érte meghalni, ha arról van szó, de kész vele élni is, ezen a földön is, vele szolgálni is, ha arról van szó. A félelem, a halálfélelem, a jövőtől való félelem, a bűntől való félelem, az emberi varázsszallagok, vallásos varázsszallagok befogadása, varázslás és igézés befogadása az embert megtölti félelemmel. És elkezd görcsön is félni. Nem tud szabad lenni az Isten jelenlétében. És ne felejtjük el, hogy ez a szabadság nem szabadosság, hanem a Krisztusban való öröm. És azért lényeges, hogy maga az öröm a Bibliában Názáreti Jézus Krisztus személyétől nem elválasztható. És része az Istennek. Erre mi visszatérünk. Reinhard Bonnke-nak a idézetét kaptam egyik atyafitől. Így ír erről az örömgyilkos félelemről és annak legyőzéséről. A félelmet a pokolban kovácsolják, megrendelője a sátán, aki alapfegyverzetként adja minden démoni hordájának, akik nagyon is ismerik a félelmet és annak természetrajzát. Mint a skorpiók gyilkos mérgükkel, a démonok maguk is telve vannak félelmekkel. A félelem a sátán halálos mérge. Ha hagyjuk, akkor a sátán az egész életünket behálózza félelmekkel. Azonban a félelem csupán illúzió. Egész egyszerűen nem létezik. Csak akkor ölt testet, ha elfogadjuk. A félelem a legelső dolog, amitől szabadulnunk kell. A rettegés legyőzése, az ellenség arcúcsapása. Ézsaiás 54:17-ben azt olvassuk, egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés. Nem ér célba. Kezükben van a legfőbb fegyver, az Isten igéje, a Szent Szellem kardja, vagy a Szent Szellem által kijelentett ige, hogy az Efézus 6:17-ben olvassuk. Nincs ennél hatékonyabb fegyver a világban. A félelem az nem létezik. Nagyon döbbenetes egyébként, hogyha átéltél már olyat, hogy az ördög megpróbált félelmet kelteni mondjuk magával szemben. Hogy félj az ördögtől. Hogy félj bizonyos élt helyzetektől. És ha jobban belegondoltál, és végig gondoltad, és Isten igével megtelt az elméd és a szíved, akkor azt mondtad, hogy miért félek én ettől? Például nekem nagyon fontos volt egy ilyen megértés, egy ilyen fajta harc, amikor kialakult a lelkemben, hogy hát figyelj, bennem Krisztus van a Szentlélek által. Ezt mondja János apostol. Én pedig hol vagyok? Krisztusban vagyok. Tehát bennem Krisztus van, én Krisztusban vagyok. És Krisztus által el vagyok rejtve az atyában. És hát az atyában vagyok elrejtve, tehát az én atyámban. Tehát akkor, ha az ördögnek valamit el kéne érni az életemben, hol kéne átjönnie? Az atyán és a fiún. És még le kéne győzni bennem a Szent Szellemet. Hát esélye sincs. Hát esélye sincs. A Biblia azt mondja, hogy nyilvánosan megszégyenítette a hatalmasságát Jézus Krisztus, és legyőzte a sátánt. És amikor az emberben megerősödik, akkor egyszerűen elhagyja a félelem. És megtölti a nyugalommal. A megmetélt evangélium az azt akar elhitetni az emberekkel, nem is jó az evangélium szó, hogy kell még valami plusz. Tehát az, hogy Isten erő legyen benned, az kell még valami plusz. Böjtölnöd kell, sokat kell Bibliát olvasnod, sokat kell imádkoznod, minden törvénybe kell tartanod, és akkor lesz benned Isten erő. Nem. Krisztusban kell lenned. És ha Krisztus benned van, minden potenciállal rendelkezel, ami az Isten potenciálja. És minden, amit ebből fakadóan teszek, böjtölök, imádkozok, akkor ebben a szellemi szabadságban teszem. Nem elérni akarok ezek által valamit, hanem már elértem. És az én böjtölésem, imádkozásom már leginkább másokért folyik, akik még nem ismerték meg Krisztust. És meg vannak kötözve. És amikor az ember felismerése jut az Isten világának ez a csodálatos igazsága, az evangélium csodálatos igazságával kapcsolatosan, akkor felszabadul az Istennek ereje benne, hogy mások felé tudjon szolgálni, mert lesz benne kapacitás arra. Amikor az ember elhiszi, hogy mindig csak magával kell foglalkozni, hogy erős legyen, meg van fosztva attól, hogy mások felé szolgáljon, mert soha nem fogja úgy érezni ezen az úton, ezen a megfelelési úton, hogy lesz benne elég erő arra, hogy mások felé szolgáljon. Hogy másokért imádkozzon. Tehát egyetlen ellet készült fegyver sem ér célhoz. Nem lesz jó szerencsés. Pál azt mondja, ha az Úr megengedi, megöljenek, megyek hozzá. Ha az Úr úgy látja, hogy még élek, akkor megyek és betöltöm az elhívásod a földön. Halleluja! Emiatt ne aggódjatok, Filippi beliek, hanem inkább örüljetek. Hát velem nem tudnak semmi rosszat tenni. Inkább azokon aggódjatok, akik még nem ismerik az Úr Jézust. Mert ne attól féljetek, akik a testet el tudja pusztítani, hanem azt féljétek, azt tiszteljétek, aki a testet és a lelket egyaránt a gehennára kárazott helyére vetheti. Ugye a bűneiben maradtok. Az öröm ott van a Jézus eljövetelénél, és megjelenik az elmenetelénél is. Azt mondja az Isten igéje Lukács 2.10-ben, hogy az angyal pedig ezt mondta a pásztoroknak, ne féljetek, íme hirdetek nektek nagy örömöt, amely az egész nép öröme lesz. Halleluja. És mi ez az örömhír? Mi az evangélium? Üdvözítő, szabadító született ma nektek, aki az Úr Krisztus Dávid városában. Hadd kérdezzem meg tőletek, hogyha az öröm szóra gondoltok, milyen biblia részek jutnak még eszetekbe? Milyen biblia versek? Kinek mi jut eszébe? Még dal. Örülj az Úrban mindenkor egy dal. Aztán kinek mi jut eszébe? Ige vers, dal is lehet. Nehémiás 8:10, és pedig? Ne bánkódjatok. Az Úr előtt való erőt ad nektek. Aztán? De boldogan örül te rajtad. Az Isten örül neked. Aztán? Felkenték el az örömolajával társait felé, ugye ez a mesiási felkentés. 45. Zsoltár. Aztán? Minden forrásom örömön belőled fakad. Van-e még? Örömmel teszek veletek jót. Ki volt még? Mindenkor örüljetek, szüntelni imádkozatok. Egy csomó örömmel kapcsolatos ige van a Bibliában, amely teljes mértékben összekapcsolódik a hívő élettel, a keresztény élettel, a Krisztus követéssel. És itt is ezt olvastuk, tehát, hogy örüljetek, mert üdvözítő született ma nektek. Aztán, amikor Jézus Krisztus meghal a kereszten és feltámad, majd a 40 napos tanítványokkal eltöltött idő után a feltámadását követően elmegy a mennybe. A következőt olvassuk Lukács evangélista fejezéséből, a 24. negyedik rész 51-es versétől. És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük, és felvitetett a mennybe. Tehát így áldotta őket. Áldotta, aztán ment fel a mennybe. Ezt a názareti Jézus még ma sem hagyta abba. Ezt tudtad? Hogy ő áld bennünket, imádkozik értünk. Tehát ezt csinálta Jézus, áldott őket, hogyha megyek hozzá, de még azért foglalkozok ezekkel a drágakkal. Nem feledkezem én meg róluk, hisz én vagyok a közbenjáró, az egyedüli. És áldotta, és áldotta őket. Aztán, mikor ezek nézték, hogy ennyire áldja őket az Úr, aki feltámadott és él, akkor ekkor leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mindig a templomban voltak, és áldották az Istent. Elment tőlük Jézus. Hát minek örültek? Minek örültek? Hát annak az ígéretnek, amelyet hagyott Jézus Krisztus. Várták ugye a Szent Szellem ígéretét, a Szent Szellem kiáradását, a gyülekezet születését, hogy a gyülekezet megteljen Isten erejével, jelenlétével, és ezen az úton legyen az evangélium erőteljes képviselője a világmisszióban. János 16:7-től ezt olvassuk Jézus tanításában. Én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek, Mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. Szóval figyeljetek, majd mindjárt látni fogjuk, azt mondja nekik a názeti Jézus, hogy hát várjátok meg a Szent Szellemet, mert a Szent Szellem nélkül nincs evangelizáció. Tehát a Szent Szellem nélkül megmetélt misszió van, tehát emberi győzködés van. A Szent Szellem által pedig a Szent Szellem győzi meg az embereket bűn, igazság és ítélet tekintetében. És egy dolgot kell tennünk, hogy amikor beszélgetünk emberekkel, figyelnünk kell arra, hogy működik-e bennük a Szent Szellem már. És ha nem működik bennük a Szent Szellem, eszünkbe ne jusson győzködni és vitatkozni, veszekedni, oktalan szóharcokba bocsátkozni. Azt mondják, akik muszlimok között misszióznak, hogy mikor bizonságot teszel egy muszlimnak, eszembe jutottál, akkor a muszlim ember figyeli az életedet. Hogy az olyan-e, mint amiről beszéltél. És amíg aztán újra nem lesz nyitott a beszélgetésre, ő ezt figyeli, hogy elfogadhatja-e tőled, amit mond. És azt gondolom, nem csak a muszlim emberek teszik ezt. Igaz? És ha én emberileg próbálok erőködni a bizonságtételben, nem a Szent Szellemmel működök együtt, akkor hát egy görcsösség lesz az életemben. És azt mondja itt Isten igéje, ugye, hogy és amikor eljön a Szent Szellem, leleplezi a világ előtt, mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem, mondja az Úr Jézus. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem, feltámadok és élek. És az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világ fejedelme, és nem ti emberek ítéltettek meg. Hogy Isten nem akar egyetlen embert csak kárhozatra küldeni. Nem tudom, miért hiszik el a keresztények azt a hazugságot, hogy az Isten úgy gondolkodik róluk, hogy na, mikor lökhetem be a pokolba? Ez egy hazugság. Mint hogy az atya arra játszana, dörzsöl a markát, na olsi, elbukik a mai napon? Ez az ördög gondolata. Az atya az drukkol neked, hogy győzzél, hogy a mai napot is győztesen vedd. Az atya az nem azon gondolkodik, hogy te mikor fogsz elkárhozni, az atya benned az életben gondolkodik, és az atya, amikor lenéz a földre, minden ember szempontjából az életben gondolkodik. Hát ha nem az életben gondolkodna, nem adta volna oda az egyszülött fiát a bűneinkért. Ez az evangélium, hogy az Isten az életben gondolkodik. Minden emberrel kapcsolatosan a földön az Isten az életben gondolkodik. Nem akarja kárhozatra küldeni őket. A kárhozat nem az embernek való, és nem az embernek készített hely. Az ítélet a világ fejedelme fölött hangzott el. És nyilván mindazok fölött el fog hangozni, akik nem térnek meg, nem hisznek Jézus Krisztusban. Aztán a Lukács 24:46-ban így olvassuk a 49. versig, és így szólt nekik, így van megírva, Krisztusnak szenvednie kell, a harmadik napon fel kell támadni a halottak közül, hirdetni kell az ő nevében, figyeljetek, mit kell hirdetni, mi az evangélium, a megtérést és a bűnbocsánatot minden népnek. A megtérést és a bűnbocsánatot kell hirdetni minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Azt mondja nekik, ti vagytok erre a tanúk, és íme én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, még fel nem ruháztattok mennyei erővel. Milyen döbbenetes, ha belegondoltok, hogy még 10 nap telik el pünkösdig. És a tanítványok várnak. Tudták, hogy ők ismerték Jézust, hát az elméjükkel tudták a tanítást. Biztosan tudtak volna idézni Jézustól, a hegyi beszédből, meg néhány proféta igének a beteljesedését, tudták volna idézni. De eszükbe sem jutott addig menni, míg el nem jött a Szent Szellem. És be nem töltekeztek Szent Szellemmel, és a Szent Szellemnek nem csak abban van jelentősége, hogy betöltekeztek ők Szent Szellemmel, hanem kiáradt a Szent Szellem erre a világra, És a Szent Szellem által Isten mindenhol jelen való munkája, az evangélium munka megjelenik. És elkezdett Isten munkálkodni. És amikor az apostolok, azt mondja, 1.8-ban, azt olvassuk kapcsolatban 1.8-ban, ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szent Szellem, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, az egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Akkor, amikor eljön a Szent Szellem hozzátok. Tehát az Isten missziója, az a Szent Szellem munkája. A Szent Szellem munka egyrészt az üdvösségre jutott, a megszabadult lélekben, akit felszabadít az Isten, és aztán a Szent Szellem munkája az Isten kereső lélekben, az Isten kereső szívben. Nekünk türelmesnek kell lenni az emberekkel. És nem kell feladni. Ha ma nem tért meg, még nem készült el. Még nem munkálkodott benne az Úr. Még nem nyitott a szíve, a szelleme. És ha bosszant ma engem az a másik ember, akkor lássam úgy, hogy nem tudom, nem egy év múlva ő lesz a következő megtérő. És ma én szeretnék vele úgy viselkedni, hogyha engem lát, akkor lássa Jézus Krisztust. Ha most nem látja meg, majd lássa meg egy év múlva, visszagondolva, hogy találkozott Jézus Krisztussal bennem és általam. Az öröm a Szent Szellem jelenléte és gyümölcse életünkben. Egyszerűen elválaszthatatlan az Istentől, Jézus Krisztustól és az ő szellemétől. Az öröm épp úgy jellemzi Istent, mint a szentség, vagy a szeretet, vagy az alázat, vagy az erő. El tudjátok ezt fogadni? Mi meg néha azt gondoljuk, hogy a szentség jobban jellemzi Isten, mint az öröm. Igaz? Pedig nem. Isten, nézzétek meg a szellem gyümölcsét. Szeretet, öröm. Toplistás. Dobogós helyen van az öröm. Szeretet, öröm, békesség. Ez a három legfontosabb dolog. Azt mondja, jó, hát igen, a szeretet, oké, békesség, oké, de az öröm. Hát hogy örülhetnék, ha ilyen erőtlen vagyok, meg ilyen kísérthető vagyok? Ki mondta, hogy nem leszel az, ha hívő leszel? Ki mondta, hogy nem lesznek kísértések az életben? Ki mondta, hogy nincs ördög? Nincsenek démonai, akik folyamatosan kísértenek és bombáznak? Mi ezzel a probléma? Nem vagy rossz attól, hogy vannak kísértéseid. Hát ezért halt meg Jézus, nem? Nem kell az örömöt számolni az életedben, méltatlan vagyok. Gonosz gondolataim voltak. És akkor előveszed az egy korbácsot, és akkor mondod, hogy középkorban milyen ciki volt. És sok ember ostorozza magát. És gyárt vallásos elképzeléseket. Az emberi lélekhez hozzátartozik a vezeklés. Mert az ember oly büszke, hogy nem tudja elfogadni, hogy Isten szeretete az ilyen nagy. És hogy még örül annak, hogy te Krisztusban vagy, és elfogadod a kegyelmet. Szóval ez így nem fér bele. Ezért úgy gondolja az emberi lélek, a büszke lélek, hogy elő kell vennie a korbácsot, és ha már kellő módon vezekelt, akkor elhiszi, hogy Isten már nagyon szereti, és akkor beájul. Igen, ám, mindaddig tart, amíg nem jön a következő kísértés. És a kísértésben találkozik önmagával újra, hogy mennyire hajlamos dolgokra, hogy a régi természetével találkozik. És akkor megint kezdődik előről, megint kivonul, aki szerzetes a pusztába, előveszi a kis ostort, meg a szöges övet, és elkezdi magát gyötörni. És azt hiszi, hogy az Isten gyötri, holott vezekel a lélek, ahelyett, hogy szabad lenne, és fogadná a kegyelmet. Ismerős? És ezt hívják emberek szentségnek. Asszociálnak egy olyan emberi kreálmányra, amit az Isten igéje nem tanít. Ami nincs benne az evangéliumban. Oly messze van az evangélium szellemétől, ha lenne ilyen, akkor azt mondaná Isten, jó, Jézus Krisztusban megbocsátottak a bűneikre, kivéve, amit a megtérés után követtek el, harmadszor is. A kísértésről nem is beszélve. Hát egyáltalán, hogy lehetnek ilyen gondolataid? Már-már a pokol tüze éget, vigyázz! Nem, ez Isten nem így működik. Az evangélium nem erről szól. És az a baj, hogyha az evangéliumról engedjük, hogy torzkép alakuljon ki bennünk magunkra nézve, nem tudjuk erősen hirdetni az evangéliumot mások kapcsolatban, és nem hisszük el, hogy a legelvetemültebb is meg tud változni. És az Istennek van hatalma arra, hogy megváltoztassa. Ezért elkezdünk félni az emberektől. És kategorizálunk a misszióban. Ez elég jól vasalt ember, ez úgy jó lenne, ha megtérne. Azzal én inkább nem foglalkoznék. Holott miért ne lenne Istennek hatalma arra, hogy pont őt ragadja meg? Sőt, én azt mondom neked, na ő érte imádkozzá. A legelvetemültebb, a legnagyobb befolyással rendelkező emberért. És mi mit csinálunk? Fúj, ez az XY politikus, hallottam, okult mester. De jó, hogy tudom. Ilyen nyitott a szellemi világra. Ó, halleluja! Úr Jézus, ragad meg már a szívét! Add, hogy megtérjen, és nyilvánosan bizonyságot tegyem. És adja vissza a lopott vagyont. Halleluja! Olyan jó lenne, ilyen hírekkel lenne tele a sajtó. De ha mi el se hisszük, azért, mert vezeklő lélekkel, az örömtől távol, gondolkodunk az Isten szentségén, gondolkodunk a békességen, de az öröm, hát az nekünk nem jár. Hát hogy jár, amikor ilyen kísérthető emberek vagyunk? Magyar ülünk a mennyországba. Hát ez jutott nekünk. Hát nem. Nem, nem ez jutott nekünk. Neked az jutott, hogy az örömteli evangélium teret nyerjen a gondolkodásodban, az elmédben, és rajtad keresztül téged felszabadítson arra, hogy egy más szemléletmóddal éld az életet. És ez nem a szentségtelenség. A szentség amúgy sem szabály betartását jelenti, hanem Isten elkönyített magának. És oly erős szabadítással ragadta meg a szívedet, hogy már nem is akarsz másképp élni. És ha más, csak ha mondasz más, gondolsz más, már rosszul érzed magad tőle. Az nem tőled van. Hát ne gondold már, hogy te magadtól tudsz jó lenni. Hogy lesz annyi évig hívő életed, hogy már annyira jó leszel, hogy most már szegény Jézus egy-két korbácsütéssel kevesebb kellett érje, de én már most annyira jó vagyok, hogy már most nagyon, már most már aranyutcák vannak, meg megérdemlem végre. Tehát virágszirmok lesznek, mikor én bemegyek a mennyországba, mert én nagyon. Nem lesz virágszírom, Jézus átszegzett kezével öreg magához, és azt mondja, hogy örülök neki, hogy elfogadtad az én kegyelmemet. És dicsőség a mennyi atya csodálatos tervéért, hogy megőrzött téged, mert pont a Filippi levélben van, aki elkezdte beletek a jó munkát, te is végzel Krisztus Jézus napjára. Egy ígéret? Hát akkor ez most mit jelent? Hogy egyszer ezt jelenti, egyszer meg azt jelenti, hogy én gondolkodok, vagy érzek? Hát most mit jelent? Hát azt jelenti, hogy elvégzi. Lesz ennek híja? Nem lesz. Ki végzi el? Te? Hát a Krisztus Jézus napjára az Isten végzi el bennünk. Így van? Nem? Ez egy csodálatos üzenet. Pál azt mondja, nem azt mondja, hogy én olyan erős vagyok, hogy meghalni és kész vagyok az Úrért, hanem azt mondja, bennem van Isten szelleme. Az Isten lakozik bennem. És ő elvégzi. Ha meg kell halnom, ő ad erőt hozzá, és befogad a mennybe. Ha élnem kell, ahhoz is ad erőt. Mondom, néha az emberek összekeverik, valaki úgy gondolják, több erő kell ahhoz, hogy éljen, mint hogy meghaljon. Eljuthat ide az ember egy ilyen becsapott állapotba, hogy nem élni akar, hanem inkább meghalni. Az egészséges lélek, az evangélium által felszabadított lélek, az nem így éli meg az életet. És akkor megjelenik benne az öröm. Amikor megy a munkahelyére, amikor találkozik ismerőseivel, megy a buszon, megjelenik benne az öröm, és megkérdezik tőle, hogy van valami jó híred? Hát nem csak jó hírem van, örömhírem van. Örömhírem van. Hát az látszik is rajtad.
Van egy örömhírem. Olyan bűnös vagyok.
Hova jársz? megmondta a címet, na azért szeretném felhívni, oda biztos nem akarok menni. És ha látják rajta az evangélium örömét, akkor meg azt mondják, hogy figyelj, mi történt veled? Házastárs meglátja a nem hívő a hívőről. Szülő a hívő gyerekéről. Nem mondom, hogy mindig boldog lesz tőle, mert ha gonosz szellemek gyötrik, akkor lehet ideges lesz. De az már konfrontáció, az már jó. Ott már látszik, látszanak az erővonalak, halleluja, közel a szabadítás. Gondolkodtatok már azon, hogy mit jelent az evangélium? Szó szerint. Öröm hír. Na most el tudjátok azt képzelni, hogy a názáreti Jézus, amikor örömhírt hirdetett, akkor... El kell bocsássak nektek, pedig semmi kedvem nincs hozzá. De, ugye, nem így hirdette. Te nem volt együttérzéssel egyébként. Amikor fájdalomért az embereket sírt. Amikor látta az elveszett állapotokat, megindult a szíve. És kereste a megoldást. Azt mondja, figyeljetek, kérjétek már az aratásodát, hogy még többen legyenek, akik hirdetik az örömhírt. Nem a szomorú hírt, meg a rossz hírt hirdetik, hanem az örömhírt. Biztos jobb lenne az életünk, ha többet figyelnénk a jó hírre, mint a rossz hírre. Egyes embereket olyan mértékben, meg ugye nyomja a média ezeket, tehát olyan erős, szuggesztív hatása van a média, a rossz hírkeltő. Tehát igazán a jó hír nem is hír. 8 órás híradónkat hallják. Tegnap este 18:22-kor Pistik átadta a Marika nének a helyet a 6-os villamoson. Marika néni megköszönte. Hazáig beszélgettek, a csomagját is elvitte, nem, csak hazáig kísérte. Tehát ilyeneket nem hallasz, pedig tök jó, hogy az életben van ilyen is. De ez, hogy 8 órás híreket hallják. Marika nénit megtámadta Pistike. Ugye ez a hír? Hallott, az élet valójában nem erről szól. És ha normális vagy, és kinyitod a szemed, akkor te is tudod, hogy ez nem igaz. Nem minden Pistike rabol ki Marika néniket. Ez szerintem nem nehéz belátni ezt az állítást. És ennek igazság tartalmával kapcsolatosan is szerintem egyet tudunk érteni. Tehát az örömhír, azt mondja az Isten igéje, a Efézus 6:15-ben felsavarúzva lábatokat a békesség örömhíre hirdetésének készségével. Aztán az Apcsán 8:8-ban azt olvassuk, amikor Samáriába merészkedik Fülöp evangélista a Jeruzsálemi üldözés követően, és akkor hát kibudjan belőle. Kérdezték, hogy mit vigyorogsz? Minek örülsz? Van egy örömhírem. És akkor elkezdte neki elmondani a názati Jézus Krisztusról szól örömhírt, és van bűnbocsánat. És akkor ezek megtértek, és azt olvasod a Samária városáról, és nagy öröm volt abban a városban. Szeretnétek, ha Debrecenben és a környező településeken örülnének az emberek? Szeretnétek? Hát akkor hirdessük nekik az örömhírt. Értsétek meg, ha nem hirdetjük nekik az örömhírt, mitől örülnének? Foglalkozni fognak a versengéssel, az irítséggel, a pénzzel, elválnak, majd újraházasodnak, isznak, és részegeskednek, és mindenféle elvezeti cikket fognak használni, hogy örüljenek. De ha mi hirdetjük az örömhírt nekik, akkor legalább esélyük lesz arra, hogy megismerjék a Szent Szellem örömét, amelyet semmi más nem tud adni. Aztán a bűnbocsánat öröme, ez is benne van a Bibliában. Azt mondja a Lukács evangéliumában, a názáreti Jézus a 15:7-ben, mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint a 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége, nem igényli a megtérést, a szabadítást. Tehát a mennyország tele van örömmel. Ez az jó hír, nem? De a mennyország izgalmas hely. Nem szürke. Ha ilyen lenne, akkor az egész teremtett világ szürke lenne. De jó, hogy nem az. Jó, most tudom, tél van. Nem is az én favorit hónapom, legyen állt az Úr neve mindenért, amit ad az ég alatt, természetesen nem lázadozok ezzel ellen, de én szívesen ellennék május-júniusban. Te is, egy évig. Ezt megszavaztuk. de nem ránk van bízva. De az Isten kreativitása, színes személyisége, természete kirajzolódik a teremtett világban és benned. A téli szép, egyetértek. Hát persze, nem szerettem volna senkit megbántani. Az Úr készítette azt is, halleluja. Nyilvánosan megtérek. Jól el vagyunk. Az Isten tele van örömmel. A mennyország tele van örömmel. Elképzelhetetlen mi. Biztos tök fehér, meg fekete, vagy szürke. De tele van örömmel. Az Isten ilyen, színes. Istennek van humorérzéke. Isten tud nevetni. És a názáreti Jézus Krisztus, mikor a Földön élt, és nézzétek az ő életét, érdemes gondolkodni rajta. Érdemes nézni, ahogy viszonyul az emberekhez. Érdemes figyelni, ahogy viszonyul a tanítványaihoz. Ő nem egy távolságtartó, szenteskedő személy volt. Egy nagyon közvetlen személy volt. Aki tele volt szeretettel, irgalommal, és tök jó példákat mondott a verebekről, amit értettek az emberek. És a Nehémiás könyvét idéztétek, ott van egy élethelyzete a zsidó népnek, az Ószövetségben Nehémiás 8:10-et olvasom, majd ezt mondták nekik Ezrás és a hozzá csatlakozott leviták és papok, menjetek, egyetek jó falatokat, igyatok édes italokat, és jutassatok belőle azoknak is, akiknek nincs. Mert a mi Urunk szent napja ez. Ne bánkódjatok, mert az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. Ugye itt is megjelent ez a fajta önmarszangolás. Ezrásnak küldetése lett volna, hogy felolvassa a törvényt. 13 évig zsidó hagyomány szerint ezt nem teszi meg. 13 év után, mikor már a fal is elkészül, korábban a templom újjáépítése megtörténik, akkor összehívják őket a sátoros ünnepen. A sátoros ünnephez hozzátartozott a törvény felolvasása. Felolvassák a törvényt, és szembesülnek vele az emberek, hogy vétkeztek az Isten ellen. És elkezdenek sírni és gyászolni. És akkor Ezrás nem azt mondja, így van, sírjatok még jobban. Most vezekelni fogunk 70 évig. De nem azt mondja nekik, hanem figyeljetek, az Isten megbocsátott nekünk. Azért vagyunk itt ezen a helyen. Visszahozott bennünket a babiloni fogságból. Megáldott bennünket, hogy a Méd-Persa birodalom első embere azt mondta, hogy finanszírozni fogom a templomépítést. Hogy a Méd-Persa birodalomban szolgáló pohárnok Nehémiás katonákkal együtt finanszírozási forrás együtt mehetett és újraépítette Jeruzsálem várfalait. Nem veszitek észre, hogy már az örömnek van az ideje? Hogy az Úr már megbocsátott nektek. Hát örüljetek, mert ez erőt adna nektek arra, hogy tovább lépjetek. Mert a keserűség, a szomorúság az megfojtja az életet. Az öröm pedig kibontakoztatja az életet. A Máté evangéliumában van egy történet, a Máté 9:2-től, íme vittek Jézushoz egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta a hitüket, így szólt a bénához. Nagyon érdekes, amit mond neki. Nem azt mondja neki, hogy kejfelés jár, hanem azt mondja, bízzál, megbocsátattak a bűneid. Ekkor néhány írástudó így szólt magában. Ez Isten káromolja. Jézus pedig, mivel ismerte a gondolataikat, ezt mondta, miért gondoltok gonoszt a szívetekben? Ugyan mi könnyebb ezt mondani, megbocsátattak bűneid, vagy ezt mondani, kejfelés jár? Hogy megtudjátok, hogy van hatalma az emberfiának megbocsátani a bűnöket, a földön kelj fel, így szólt a bénához, vedd az ágyadat, és menj haza. Az pedig felkelt, és hazament. Ennek a történetnek a fókuszában nem a béna meggyógyítása a nagy dolog, az a kisebb dolog volt. És ez döbbenetes. A nagy dolog a bűnbocsánat volt. Érted? A bűnbocsánat az igazi nagy dolog. De azt mondja Jézus, hogy csak azért gyógyítom meg a bénát, hogy lássátok, hogy elhiggyétek, hogy meg tudom tenni azt, hogy megbocsátassanak az emberek vétkei. És ezért halok meg. És a vallásos ember begörcsöl ettől a kegyelemtől. Hát ennek már így kell maradni. Hát a bűnei miatt szenved. Hát majd esetleg valahogy bekerül a mennyországba, és hány ember bélyegeznek meg keresztény közösségben is, azért, mert elbukott valamikor. És nem tudnak megbocsátani neki. Vagy magának nem tud megbocsátani. Elbukott, és maga szemében leírta saját magát. És akkor azt mondja neki, Jézus, megbocsátottak a bűneid. Azt mondja Isten embere neki, hogy örülj, mert az Úr öröme erőt ad neked. Ne bánkodj! Örülj! Mert Isten megbocsátott neked. Üdvösséget adott a fia Jézus Krisztus által. Nem a te érdemeid miatt, hanem Krisztusért. És végül azt mondja Jézus a János 15.9-től, ahogy engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Felolvasom még egyszer. Ahogy engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Hát egyszerűen ez felfoghatatlan, igaz? Tehát ezek olyan igék, amit hallunk a fülünkkel, de nagyon nehéz befogadni a szellemünkbe, a szívünkbe. Isten szellem nélkül ez nem érthető. Fontosnak tartom, hogy ezeket az igéket vegyétek elő, olvassátok és imádkozzatok. Hogy drága Szent Szellem, hát hadd értsen már ezt meg. Bonts már le az elmémről, meg a lelkemről azokat a falakat, meg burkokat, amik nem engedik, hogy kibontakozzon bennem a te igéd. Azt mondja Jézus, hogy úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, ahogy én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Itt szokott lenni a probléma. Tehát, ha engem Jézus akkor szeret, ha megtartom a parancsolatait. Mivel azonban nem vagyok tökéletes, ezért engem Jézus nem szeret annyira, mint amennyire az atya szereti őt. Ismerős gondolat? Na de várj már. Tehát ki mondta, hogy te meg tudod tartani? Tehát hol van a tervben az, hogy te képes vagy megtartani a parancsolatait? Mit mondott Jézus a tanítványoknak, mikor elment a mennybe? Maradjatok Jeruzsálemben, míg be nem teltek az Isten szellemével. És nagyon fontos dolog, hogy a mai világban pontosan ettől a forrástól próbál elválasztani bennünket, a saját rossz gondolkodásunk, az élet körülöttünk kavargó világa, a sok rossz hír, el akar választani bennünket a Szent Szellem forrásától. Isten szellemének jelenlététől, erejétől. És amikor nem vagyunk járatosak Isten szellemének munkájában, akkor megengedünk magunknak olyan dolgokat, mert megoldjuk a Szent Szellem tüzét. És nem figyelünk arra, hogy a Szent Szellem bennünk jelez. Ne beszélj a férjeddel. Ne beszélj a gyerekeddel. Ne beszélj az osztálytársaddal. Mondd neki, bocsáss meg, engedd el, légy előzékenyebb. Figyelj rám, mit cselekedtem én ebben a helyzetben? Nézd rám, gondolj rám, mondja Jézus. És meg fognak változni a dolgok. Hányszor átélt, amikor ott volt bennem valami, és akkor elkezdtem gondolkodni Jézuson. És akkor elém hozta a Szentlélek azt, ahogy ő élt. És elvitt engem azokra a helyekre, ahogy ő viselkedett, viszonyult. És akkor megértettem, hogy ez nem jó, amit én gondolok. Nem is volt benne békességem. De jogosnak éreztem. És nem támogatta a Szent Szellem. És akkor el kell gondolkodjak, hogy tényleg akarok én a Szent Szellem ellenében valamit. Úgy gondolni, hogy gondolom. És amikor elengedtem, újra visszatért a szellemembe, a szélem az Istennek a békessége. És Istennek az öröme és az ereje. És tudtam megbocsátani, hogy elengedni dolgokat. És újra hinni az a területen, az Úrban, és benne bízni, hogyha most még nem is látom, meg lesz. Mert ő megcselekszi a maga idejében. Sokkal jobb volt az utóbbi állapotom, mint az előbbi. Sokkal jobban éreztem magam a bőrömbe. Pedig tök jogosnak éreztem előtte is, amit én gondoltam, vagy éreztem. Csak nem támogatta a Szent Szellem, őt nem lehetett el rávenni. És olyan jó, hogy nem. És akkor azt mondja Jézus, hogy ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek. És örömötök teljes legyen. Legyetek telve örömmel. Halleluja. Az az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. No, magammal is beszélek. Oly kis stílű tudok lenni másokkal, és oly nagy vonalú magammal. Másik. A hívő ember néha szigorúbb a gyülekezetben, mint egyébként az életben. Kritikusabb a saját testvérével, mint egyébként önmagával, vagy másokkal a világban. A gyülekezet közösségével, istentiszteleti alkalmakon, a gyülekezethez kapcsoló dolgokban hajlamosabb az ember kritikusnak lenni. És képes kistílű módon felfújni dolgokat. Magamról is beszélek. Van ilyen? És olyan nagy dolog. Holott belegondolt, nem is olyan nagy dolog. Nem is biztos, hogy érdemes lenne vele foglalkozni. És mi csámcsogunk rajta. Gondolkodunk rajta. Forgatjuk magunkban. Ahelyett, hogy az evangéliumot hirdetnénk, és az Isten igét forgatnánk magunkban, és lennénk elengedők. És tudnánk elhordozni, megbocsátani, túllépni, átlépni dolgokon. Fennakadunk dolgokon. És mondom, a gyülekezetben hajlamosabbak vagyunk ezt a szigorúságot magunkra venni. Biztos azért, mert. Nem kell. Legyen telve a szívünk az Úr örömével, és az öröm hírével az evangéliumban. És tudjuk azt mondani, megbocsátottak. Én is megbocsátok. Nekem is megbocsátott az Isten. Engem szeret az Isten, én is szeretek téged. És nem engedem meg, hogy a szívemet megfertőzze a gonosz. És saját romlott természetemvel kapcsolatosan. Hogy föl tud építeni bennünk az ördög ellenszenvet és neheztelést? Apró dolgokból. Ismerős? És megfojtja az örömöt. És nem azért nem hirdetünk evangéliumot, mert bátottak, vagy nincs evangélist ajándékunk, azért, mert tele vagyunk terhekkel. És igazán az örömnek nincs tere az életünkben. És hát magunk is tudjuk, hogy örülj, az Úr veled van. Hát ez nem teljesen hiteles. Nem tudom, mit szólnátok a dicsőítők. Így dicsőítenének. Halleluja! Nem lenne igazán magával ragadó. Ja, igen. Engem ért az a vált, hogy bármit énekeltek. Én mindig... Halleluja! Bárhol. Örülök az Úrban, és hogyha tényleg normális, amit éneklünk, nekem teljesen minden milyen stílusú. Az igazság legyen benne. Az Isten igazság legyen benne. És igyekszem megragadni. Na, nem, mint hogy tökéletes lennék, nem erről szól a történet, de ülök az Úrban, és nem szégyelem. Oké. És akkor Pál még beszél a korintusi gyülekezettel kapcsolatosan a 2 Korintus 8.1-ben. Hírt adtunk nektek, testvéreim, Istennek arra a kegyelmére, amely macedóniai gyülekezeteiben tapasztalható, mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az örömük. Ó, de jó, hogy így. Jó, Gyuli, igaz? Még szeretnétek a gyülekezetről azt a hírt írnák, hogy figyelj, te sok halsz, sok küzdelem van, te vannak örömmel. Igazán bejönnek az emberek, minek örülsz? Hát nem tudod, hogy jönnek a muszlimok? Elárasszák Európát? Meg minden gonoszság jön? Már majdnem Szodoma is gomora? Nem, én örülök az Úrban. Miért? Mert ő uralkodik. Ő uralkodik. És én hirdetni fogom az evangéliumot. És az emberek meg fognak térni. És a Szent Szellem munkálkodik, és én figyelek rá. És én ezzel akarok foglalkozni. Én örömhírt hirdetni hívottam el. Nem arra, hogy féljek. Ha meg az Úr visszajön, akkor meg halleluja. A legjobb dolog nekünk. Addig meg tegyük már a dolgunkat, hogy a pogányok száma beteljen. Nem hallottátok, hogy addig nem jön vissza az Úr Jézus, míg a pogányok száma be nem telik. Hogyha nem hirdeted az evangéliumot, hát ciki, de maradni kell. Nyilván nem gondolom, hogy ez egy jó motiváció az előzőkhez képest, de azért elmélek egy rajta. És akkor azt mondja Pál a macedón testvérekről, hogy a szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Ezek gazdagok voltak a jóban. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt, azon felül is önként adakoztak. És erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. Gazdagok voltak. Tele voltak örömmel. Jaj, halleluja. És akkor János mondja a levelében, a harmadik levelében, hogy nagy az örömöm. nincs nagyobb öröm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim, ugye a hívő testvérek, az igazságban járnak. A Római Levél 14-17-ben hiszem, hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és szent lélekben való öröm. Na most ugye ezt is a vallásosságtól megfertőzött lélek kiforgatja. Nem szabad élveznem a vasárnapi húslevest, mert a Szent Szellemben kell örülnöm. De nem ez jelenti, hanem azt jelenti, hogy Isten országa nem szabályok, nem szokás, nem babonás hiedelmek, hanem a Jézus Krisztus halála és feltámadása által megváltott, bűnbocsátott, nyert és örök életben részesült személyek Szentlélek általi öröme. Ugyanis ha ott elolvasod ezt a részt a Római levélben, ott éppen a babonás félelemről van szó, tehát a báványimádásról van szó. Tehát azt mondja, hogy ne ezzel foglalkozz, ne ezzel ragadj már le, hogy milyen gonosz ez a világ, hanem örülj az Úrnak. És ha te háladással eszel valamit, meg van áldva. És ha nem eszel valamit, ne babonás félelmeid miatt ne egyél, hanem azért, hogy a másikat szereted. És ő még nem érett arra, ő még félreérti, hogy te eszel bálványáldozati húst, vagy megiszol egy leci kis pohár bort az ebéd után, és akkor azt mondja, a másik az neki még annyira életlen a hitben, hogy neki ez még nem. Akkor inkább nem iszok soha egy kortyot se. Amikor vele vagyok, nem eszek húst, rendben van, majd megadja az Úr neki. Jaj, szegény. Lefelé nem ebédelek vele, mi? Pál ebből mondja, hogy a babonás félelmeket hagyjátok. Isten országa nem babonás félelem. Nem szertartások. Nem szokás halmaz. Hanem Isten szelleme által való öröm az Isten országa. Ez jellemzi. A Szent Szellemet küldte el Isten a világba, hogy erőt nyerjünk, bátorságot kapjunk a Krisztus követésre és az evangélium szolgálatára. Kívánom, hogy az evangélium szolgálatában álljunk, mint akik örülnek az Úrban, az evangélium által élnek. Amen. Amen. Halleluja.